Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A tüdőrák idővel akár krónikus betegségé is szelídíthető lesz, legalábbis ez az orvosok célja, mondta el az Inforádió Aréna című műsorában Müller Veronika, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinika igazgatója. A riporter Kocsonya Zoltán.
A tüdőrák szerte a világban, így Magyarországon is vezető daganatos megbetegedések közé tartozik. Én egy olyan, hát azért elég drámai számot találtam, hogy évente 8-9 ezer új esetet regisztrálnak Magyarországon. Ez azért egy elég nagy szám.
Ez valóban nagyon nagy szám, nagyon nagy szám. Sajnos a tüdőrák az egyik legmagasabb előfordulási arányú daganattípus Magyarországon, és ez nagyon sokban ugye a különféle légszennyező hatásoknak, a különféle egyéb, mondjuk így sugárzásoknak, ugye nem szabad elfejteni radon, arzén, voltak ilyen egyéb dolgok is, tehát pontosan nem lehet megmondani, hogy mi minden járulhat
igen,
hozzá.
Igen, mert azért az az érdekes, ugye, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát én nem dohányoztam soha életemben, én nem vagyok, nem lehetek veszélyben a tüdőrák esetében. Pedig hát korán sem csak a dohányosok vannak veszélyben. Én például találtam egy nemzetközi epidemiológiai vizsgálatot, és ebből az derül ki, hogy a soha nem dohányzó populációban is most erőteljes emelkedést mutat a tüdőrák előfordulása, különösen a nők körében.
Igen, ez egy nagyon fontos adat, és úgy gondolom, hogy erről is kell beszélni. Tehát nagyon jó az, hogyha valaki sok mindent elkövet azért, hogy egészségesen éljen, és ugye nehezen tudja elfogadni, hogyha ilyen dolgok történnek vele. Tehát látni kell azt, hogy sajnos a daganat képződésnek természetesen van egy külső környezeti hatása, van egy belső hatás, hogy ő mennyire hajlamos rá. Igazából ez is egy immunológiai betegség. Ugye folyamatosan osztódnak a sejtjeink, és hát nagyon könnyen lehetnek benne hibák. Tehát mondjuk azt lehet körülbelül mondani, hogy mindenkiben naponta van 10 daganatsejt úgy sacra. És akkor hát nagyon fontos, az immunrendszer ezt megfelelően felismerje és eliminálja. Ez általában elég jól is működik. Ugye két dolog szokott gond lenni. Az egyik az, amikor valamilyen olyan mutáció történik a sejtosztódás kapcsán, ami miatt elkezd nagyon gyorsan szaporodni az a sejttípus, tehát ezért rossz indulatú. És akkor ezt az immunrendszer már nem tudja kezelni. Ezek főleg a tüdő esetében, ugye most már egyre szélesebben tudjuk a genetikai vizsgálatok kapcsán, hogy milyen speciális genetikájuk van, és ez nagyon gyakran nem dohányzókban van. És sokszor nőkben. A másik az az, amikor ugye egyszerűen az immunrendszer valahogy nem látja, mert kicsit gyenge, másra figyel, tehát azért ezt is látni kell, hogy ahogy öregszünk, az immunrendszerünk is idősödik, és kevésbé lesz odafigyelő, ez a másik fő forma. Tehát maguk a mutációkkal azért nagyon nehéz, ott ez nem mindig az expozícióval, tehát a külső környezettel van összefüggésben, de most azért azt látjuk, hogy főleg a passzív dohányzás, amivel eddig azért keveset foglalkoztunk, mert az nem volt mérhető. Ugye, tehát én is emlékszem, hogy édesanyám, ő is sokat mesélte, hogy hát akkoriban a munkahelyén folyamatosan mindenki dohányzott. Most soha nem dohányzott, de valahogy, ha úgy veszük, mégiscsak dohányzott.
Megnéz az ember egy 70-es évekbeli televíziós felvételt, ott a stúdióban is dohányoztak.
Így van. Tehát emiatt azt gondolom, hogy maga ez az expozíció, tehát a kitettség a különféle környezeti ártalmaknak azért nehezen mérhető, kivéve ha valaki ugye ezt saját magán csinálja, de a passzív dohányzás ugye az nem mérhető per pillanat, hogy mennyi ideig, hol dolgozott, mi volt vele. Én is hát úgy kezdtem még dolgozni, hogy azért akkor még kórházakban is lehetett, vagy még ott még többen nővérszobában akár dohányoztak, és hát azért az ember akkor akaratlanul is egyszerűen kitevődik ennek a szörnyű környezeti ártalomnak. Tehát ezért mondom azt, hogy szerintem ezt egy kicsit azért máshogy kell kezelni. Az biztos, hogy egy nagy mennyiség, amit ha valaki beszív, az biztos, hogy nem egészséges. Tehát ez efelől semmi kétség nincs.
Tüdőrák esetében egyébként jobbak lettek az elmúlt években a túlélési mutatók, jobbak az életkilátások a betegek esetében. Egy interjúban ön is arról beszélt, hogy vannak már célzott terápiák, modern gyógyszerek, akár tabletták formájában, amik nagyon jó gyógyulási esélyeket kínálnak, sőt, mondott egy számomra nagyon emlékezetes mondatot, hogy krónikus betegségé tehető, vagy krónikus betegségé szelidíthető.
Igen,
a
ez
daganat.
A célunk, ez pontosan így. Ugye, mivel
E felé tartunk,
és ez tényleg egy óriási nagy áttörés volt az elmúlt években. Persze azért nem szabad elfelejteni, hogy azért, mert valaminek három vagy négyszereződik a túlélése, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valaki meggyógyul. Mert egészen más, amikor én elkezdtem még dolgozni, akkor a három kezelések, mondjuk 6 hónap körülbelül ennyi volt egy áttétes tüdérráknak a várható kimenetele, úgy örültünk, hogyha tényleg egy kicsit ennél hosszabb volt. Hát ugye itt is azért kell hozzá egy kis szerencse, hogy éppen kinek milyen a daganata, és hol tart most a tudomány, de nagyon sok ezekre a speciális mutációkra nagyszerű gyógyszerek vannak, amivel tényleg hosszú éveket tudunk adni. Korábban gyógyíthatatlan, tehát semmilyen szinten nem jó perspektívájú jó betegeknek.
Kontroll alatt tartani.
Kontroll alatt lehet tartani, igen, nagyon sokáig.
Nem lesz félhető, nem lesz teljes gyógyulás.
Sajnos nem. De reméljük, hogy majd egyszer ide is eljutunk. Tehát én ezt onnan látom, hogy ugye hirtelen óriási mennyiségben kell ellátnunk tüdőrákos beteget, mert hála Isten olyan sokáig élnek, hogy ugye sokan vannak. Tehát ezt azért ebből a részéből kell megközelíteni, hogy ezek nagyon-nagyon nagy dolgok, és tényleg nagyon örülünk annak, hogy ezek az új terápiák, immunterápiák, ezek az úgynevezett célzott terápiák fantasztikus nagy lehetőséget adtak. Van még út előttünk, tehát ez nem kérdés, és hát főleg ugye most már a korai stádiumokban is elkezdhetjük ezeket a modernebb kezeléseket, és akkor talán az emlőráknak az analógiájára lehetne talán mondani, hogy előbb elkezdjük kezelni, és utána operálunk, úgyhogy bízunk abban, hogy a jövőben egyre többet fogunk tudni ilyet adni.
Szigma, a holnap világa.
A Paksnál épülő Dunai fenék küszöb egy része elbontható lesz, hogy a hajók közlekedni tudjanak a folyón, mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vízépítési és vízgazdálkodási tanszékének vezetője az Inforádió Aréna című műsorában. Baranya Sándor vízmérnök, egyetemi docens arról is beszélt, hogy a fenékküszöb mennyivel emeli majd meg a Duna vízszintjét az aszály és árvíz idején. Herceg Zsolt interjúja.
Hogyan működik egy fenékküszöb?
Egy fenékküszöb úgy működik, hogy gyakorlatilag egy akadályt képzünk az áramlásba. Úgy kell elképzelni, hogy egy áramló közegbe berakunk egy lépcsőt, mondjuk. Ennek az alakja egyébként jellemzően trapéz, ennek stabilitási okai vannak, és ennek az akadálynak az eredményeképpen a műtárgynak a felvízi oldalán meg fog emelkedni a vízszint. Magán a műtárgyon egyébként egy felgyorsult, nagyobb sebességű átbukás alakul ki, vízszintemelést tesz lehetővé.
Mekkora vízszintemelést várnak konkrétan ettől a Paksnál épülő fenékküszöbtől?
Kisvizes állapotban több mint fél méteres vízszintemelést tud produkálni ez az akadály. Egy árvízi szituációban ez a vízszintemelkedés ez néhány centiméterre fog lecsökkenni.
Erre nagyon kell vigyázni, igaz? Hiszen árvíz esetén egy ilyen fenékküszöb a fenékküszöb utáni szakaszon jó nagy bajt okozna.
Igen, ez egy kritikus szempont volt a tervezés során, hogy az árvízi kockázatot ne növeljük egy ilyen beavatkozással, de a jelenlegi tervek szerinti kialakítás ez nem fog ilyen hatást kiváltani.
Mennyire tartós, mennyire hosszú távon megbízható a hatása a vízszintemelésben egy fenékküszöbnek, hogyha sokáig kevés a víz a Dunában?
Hogyha ez a műtárgy nagyon hosszú távon ott marad, akkor ez a hatás ez biztosítható. Esetleg a meder alaknak a változása, a medernek a mélyülése okozhatná a visszadúzasztó hatásnak a csökkentését. Ez ellen úgy igyekeznek védekezni, hogy a fenékküszöbnek az alvízi oldalára mederbiztosítást, úgynevezett kőpaplanokat fognak kialakítani, tehát nem várható az, hogy a meder az alsó oldalán, tehát az alvízi oldalán a fenékküszöbnek jelentősen mélyülne, de ez mondjuk egy olyan pont, amit utómonitorozással folyamatosan figyelni kell. Egy ilyen műnek kellően stabil, hosszú távú hatása tud lenni a kisvízi állapotoknál.
Említette, hogy ha kell, akkor pótolnak köveket. Olyan is előfordulhat, hogy alacsonyabbra kell venni a fenékküszöböt, vagy éppen magasítani? Ezek milyen helyzetek?
Olyannyira, hogy a jelenlegi tervek szerint így is képzelték el ennek a fenékküszöbnek a kialakítását. Dönten azért, mert a hajózási viszonyoknak az a koronaszint magassága, amivel jelenleg kialakítják a művet, az nem kedvező. Tehát a hajó kisvízi állapotban, kis vízhozamoknál nem tudnának átmenni ezen az akadályon, és azért a tervezők úgy jártak el, hogy megbontható ez a mű. A hajózó útra eső szakasza, ez egy 150 méter szélességű sáv, így kell elképzelni, az elbontható, el is fogják bontani akkor, amikor már nagyobb vízhozamok érkeznek a Dunában, és így a megfelelő vízmélység, áramlási sebesség viszonyok, azok lehetővé teszik, hogy a hajók át tudjanak majd haladni ezen az akadályon.
Pontosan hol lesz ez a fenékküszöb, és mekkora?
Az atomerőműnek van egy úgynevezett hidegvizes csatornája és egy melegvizes csatornája, az előbbi az, ahol kivezetik a Dunának vízhozamának egy részét ahhoz, hogy hűtsék az erőművet, illetve a melegvíz csatorna, ami körülbelül 400 méterrel van lejjebb, ahol visszajön a felmelegedett hűtővíz, a kettő között félúton körülbelül. körülbelül ott kerül kialakításra ez a fenékküszöb. A tervek alapján ez az a hely, ahol a legnagyobb hatást vízszintemelés értelemben el lehet érni, és a fenékküszöb magasságáról olyan szintre építik azt ki, hogy még a legkisebb vízhozamoknál is az a bizonyos kritikus vízszint, ami a hűtéshez szükséges, ez tartható legyen. A Duna medre ezen a szakaszon, most ha egy keresztszelvényt képzelünk el, akkor nagyon változékony, vannak olyan részek a jobb part környékén, ahol akár 5 méter mély a folyó, ahogy haladunk a bal part felé egyre sekélyebb lesz, tehát nem egy szabályos magasságú küszöb kerül kialakítása, hanem változik lényegében a mederfenéktől vett távolsága, ez néhány méteres egyébként.
Jókor a kövekből építik meg ezt a fenékküszöböt, ha több idejük lenne, akkor betonból öntenék ki?
Aligha ezeket a műveket, olyan rengeteg példa azért nincsen rá, ezt el kell mondani, de jellemzően terméskövekből szokták kialakítani, ez egy fokkal mégiscsak környezetbe illeszkedőbb, illetve megfelelő stabilitást tud adni ezeknek a műveknek a terméskő is.
Akkor is, hogyha árad a Duna, mert ha jól gondolom, ezeket nem kötik össze, nem cementezik össze semmivel, a kövek egymást tartják meg, de hogyha áradni fog a Duna, akkor ezt nem fogja szétszedni?
Igen, ez jó kérdés, tehát éppen az ilyen kérdésekre igyekeztünk választ adni a számítógépes szimulációs modellezéssel. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen áramlási sebességek várhatók különböző hidrológiai állapotokban, legyen szó kis vízről egészen az árvízi viszonyokig, és úgy került megtervezésre ez a mű, hogy ezek a kövek elbírják az ilyenfajta hatást. Itt azért 100%-os pontossággal nem lehet az ilyen jellegű vizsgálatokat elvégezni, tehát nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy bármilyen vízépítési műtárgy építéséről van szó, ott az utómonitoringnak nagyon fontos szerepe van, tehát itt folyamatosan vizsgálni kell majd azt, hogy a műtárgy, illetve a környező mederszakasz, az áramlások hogyan reagálnak egy ilyen beavatkozásra, és szükség esetén elképzelhető az, hogy majd mondjuk köveket kell pótolni, mert hogy a legtetejéről el tudja azt mozgatni.
Szavaiból úgy veszem ki, hogy egy optimális fenékküszöböt terveztek, de ennek vannak másféle típusai is?
Nagyon sokféle műtárgyról tudunk beszélni akkor, amikor a cél a víznek a duzzasztása. Mondok egy példát, vannak tömlős gátak, ezek olyan művek, ahol vízzel feltöltenek lényegében egy zsákot, és a vízzel való feltöltésnél az megemelkedik, és akkor az emeli fel a vízszintet. Vannak úgynevezett szegmensgátak, vannak billenthető táblák, tehát nagyon sok műszaki megoldás van, de ezeknek egyike sem jöhetett gyakorlatilag most szóba, mert az időelőny nem adott arra lehetőséget, hogy itt egy komolyabb és komplexebb műtárgyat építsenek fel. Tehát szem előtt tartva ezt a rendkívül rövid időelőnyt, gyakorlatilag csak ez a kialakítás jöhetett szóba.
Sigma, a holnap világa.
Magyarország éghajlata akkor is egyre szárazabbá válik, ha az éves csapadék mennyisége alig csökken, a melegedés miatt ugyanis egyre több víz párolog el, derült ki a másfélfok.hu megjelent elemzésből. A tanulmány szerzője, Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatója elmondta, az ország területének fele már egy melegebb klímaövbe került. Janovic Bálint interjúja.
Alapvetően mi az éghajlati osztályozási szempontok alapján, Thorntvényt rendszer alapján egyébként a hő és a vízellátottság változását vizsgáltuk kollégámmal, Pongrácikával, és itt egy úgynevezett csöbör modellt alkalmaz ez a rendszer, ami azt jelenti, hogy ha sok a csapadék, akkor megtelik ez a csöbör, ha meg ugye kevés csapadék vagy nagy a párolgás, akkor viszont eltűnik. Tehát egy jól tudja reprezentálni a vízhiány és a vízszövet állapotát ez a rendszer. És itt kimutattuk, hogy ezzel a modellel egyébként, hogy a melegedés növeli a párolgás igényt, és egy alig változott csapadék esetén is romlik a vízellátottság, hiszen ebből a vödörből eltűnik az a víz, ami ott van.
Az elemzésben azt is említik, hogy az országnak a fele már egy melegebb klímaövbe került. Ez a gyakorlatban mit jelenthet?
A 70-es, 80-es években még szinte az ország egésze ebben a kissé meleg klímaövbe tartozott. Az éghajlati klasszifikáció 9 övet határoz meg a Földre, és ez a miénk a kissé melegbe tartoztunk. Mára viszont az ország fele valóban ebbe a közepesen meleg klímaövbe váltott át. Ennek van egy ilyen éves hőszege, amit ugye a havi csöbörmodell által meghatározott hő és vízellátottság alapján ugye megadunk, és úgy tűnik, hogy már átmentünk egy másik klímaövbe, ami ugye Magyarországtól délre helyezkedik el.
Egy errefele mutató tendenciának hosszú távon milyen következményei lehetnek mondjuk a hazai vízkészletre, vagy akár a természetes növényzetre, ebből fakadóan a mezőgazdaságra is, illetve hogyan lehetne alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz?
Kezdeném ott, hogy a közepes forgatókönyvet elemeztük a század végéig, és itt azt látjuk, hogy a félszáz kategória aránya a jelenlegi 15%-ról 22%-ra fog növekedni, és ez nagyjából megmarad a század végéig is, és úgy látjuk az eredményekben, hogy a legsúlyosabb 20 éves időszak az 2040 után következhet be. És azt látjuk, igen, hogy Magyarország klímája térképen is jelöltük egyébként az elemzésünkben, Közép-Spanyolország, a Duna-Delta és Észak-Görögország mai viszonyaihoz fog közelíteni. Ugyanakkor azt nem vizsgáltuk, hogy a csapadék éven belül eloszlása azonban nem válik teljesen mediterránná, mert ugye azt jelenti egy ilyen mediterrán klímában, hogy a téli csapadék sokszorosan nyárinak. Ugyanazt látjuk, hogy a téli fél év és a nyári fél év csapadéka gyakorlatilag meg fog egyezni, csapadék összege úgy értem, viszont az, hogy áthelyeződik minden a télire, nem látjuk a klímamodell eredményekben. És hogy mivel is járhat ugye ez? Az a probléma, hogy ezeken a területeken teljesen más növénykultúrákat termesztenek. Itt ugye nagyon jelentős a citrusfélék, a jóval melegebb borszülőfajtáknak a termesztése, az olajbogyó, a füge, a mandula, szóval teljesen más növénykultúrákat termesztenek, és erre a talaj, illetve az, hogy ugye nálunk még ugye vannak téli fagyok, és ebben a térségben meg jóval kevésbé vannak ilyenek, ezért nagyon megnehezíti a termeszthetőség feltételeit, és ugye nagyon gyorsan ugye akkor át kell majd, vagy évtizedek alatt majd át kell ezekre állni, hogyha azt akarjuk, hogy legyen valami termeszthetőik Magyarországon.
Egy hőhullámot alapvetően három dolog határoz meg, az egyik az, hogy milyen gyakran fordul ez elő, másik az, hogy milyen intenzív, az azt jelenti, hogy az úgynevezett küszöbb hőmérséklet felett mekkora hőszeg gyűlik össze, és a harmadik pedig, hogy hány napig tart. Az idei két hőhullám, az legelső, az június 20-án indult, és 12 napig tartott, míg a második, az július 30-án indult, és 9 napon át tartott. És az intenzitást azt ahhoz kötöttük, amelyet igazából az országos tiszti főorvos is meghatároz, ezt a harmadfokú hőségriadó kritériumához tartottuk, mikor legalább 3 egymás követő napon a napi átlag hőmérséklet 27 Celsius fok felett van. És az e fölötti hőszeget nevezük intenzitásnak, hiszen ez adja meg, hogy mennyire kell elviselnünk az adott hőhullámot.
Alapjáraton az mennyiben tekinthető rendkívülinek, hogy ezen a nyáron kettő darab ilyen hőhullám is volt?
Egyre gyakoribban fordulnak elő sajnos ezek az intenzív hőhullámok, és igazából az első, ami hosszabb volt, mint a második, nem volt annyira intenzív, mert a másodikban sokkal magasabb napi átlaghőmérsékletek fordultak elő, noha rövidebb ideig is tartott ez. Hogy ezek az intenzív hőhullámok növekednek, az egyértelműen kimutatható a 90-es évektől kezdődően, mert hogyha a top 30 leghosszabb harmadfokú hőhullámot nézzük Budapest belterületén, mely ugye egy állomást jelent csak, de sokkal jobban reprezentálja az egész a növekedését, mint az országos átlag, és ez egy nagyon hosszú idősor, tehát 1901-től is rendelkezésünkre áll, írta korábbra is, de ez egy homogenizált, azaz hibákra megszűrt adatsor, és ebben nagyon jól kimutatható a klímaváltozás hatása. Ez azt jelenti, hogy nagyjából a 70-es évekig 5-10 évente előfordult egy ilyen intenzív harmadfokú hőhullám, de ezek csak ilyen 4-6 napig tartottak. Utána viszont volt egy 20 éves hűvösebb periódus a hazánkban, illetve nem csak hazánkban, de hogy ekkor nem voltak ezek az intenzív hőhullámok egyáltalán térségünkben. Viszont a 90-es évektől nagyon megindult ezeknek a növekedése, és nem csak a hossza nőtt, hanem az intenzitása is.
Elemzésben arra is rámutattak, hogy ilyenkor a természetes halálozások száma is megnő. Mit lehet ez ellen tenni, illetve hogy lehetne védekezni ez ellen akár egyéni, akár felelősebb mondjuk állami szinten?
A hőhullámoknak leginkább az idősek és a kisgyerekek vannak kitéve, valamint ugye a már meglévő betegségben szenvedők, úgy mint szív- és érrendszerű betegségek, és ők különösen rosszul viselik az ilyen intenzív hőhullámokat is. Ezt külön elemeztük is a 2015-2025-es időszakra egy kollégámmal az ELTÉ-ről, Pogracitával, és azt látjuk, hogy a legintenzívebb hőhullámok alatt rendkívül mértékben növekszik egyes megyékben a többlethalálozás, és nem mindig ott van a legtöbb többlethalálozás, ahol a legnagyobb gyakorisággal fordulnak elő, tehát nem Csongrádban és Békésben és Bács-Kiskunban, hanem egyéb megyénkben. Azt is kimutattuk, hasonló módszertet követően, hogy 2024-ben, amikor egyébként a korábbi, legintenzívebb hőhullámunk fordult elő, idén nyári kettő előtt, ami egyébként 13 napig tartott, ez a leghosszabb volt egyébként, ekkor összesen az országban 1300-an többen haltak meg, és hogyha ezt kiszámoljuk, ez hány százalékot is jelent, ez nagyjából országos szinten 20%-os többet halálozás jelent, ami egy nagyon magas szám.
Budapest, mint város, milyen stratégiai döntésekkel segíthetné a következő hőhullámok elkerülését?
Támogatni kell a lakásoknak a szigetelés felújítását, ez nagyon fontos, úgy gondolom. Azt is, hogy minél több tényleg nem egyetlen fa, hanem mondjuk fasorok ültetése, megállókban, ugye sok ember tartózkodik, az olyan utcákon, ahol sok ember van, akár napvitorra kihelyezését is én jónak tartom szerintem, illetve persze szürke felületek létrehozása, tehát ugye a vízfelületek létrehozása, ugye vagy akár a háztetőknek a világosítása, amely persze ugye egy hosszabb és költségesebb folyamat, de ezzel a Hungaromet például kimutatta, hogy jelentősen csökkentető a városi hősziget hatás.
Szigma, a holnap világa.
A Nébih ismét megkongatta a vészharangot, ugyanis már mind a 22 hazai borvidéken jelen van a szőlő aranyszínű sárgasága, miután a Bükki borvidéken is kimutatták a betegséget. A fertőzés veszélyeiről és a szükséges védekezésről Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója beszélt. A riporter Jalvíc Pálint.
A betegség, tehát a fitoplazma által okozott szőlő aranyszínű sárgaság betegség a növények hajtásain, levélzeten, a fürtön, illetve a virágzaton jelennek meg, mint tünetek. A nyár közepétől jelennek meg a tipikus tünetek, a leveleken, a fonáki oldal felé történő besodródás, az ízközök rövidülhetnek, a vesszők nem érnek be, zöldek maradnak, valamint a virágzat nem termékenyül, valamint esetleg termékenyülés után a fürtök nem teljesen képződnek, tehát emiatt terméscsökkenés is megfigyelhető, illetve maga a fertőzött tőkék sajnos nem gyógyíthatóak, így pár éven belül akár el is pusztulnak, illetve a termésmennyiség is jelentősen csökkenhet.
Milyen intézkedéseket rendeltek el most a legújabb fertőzött területen, a Bükki borvidéken? Mit lehet tenni ez ellen, a betegség ellen?
Nagyon fontos az, hogy a betegséget megelőzni tudjuk. Nagyon fontos az egészséges és hatóság által ellenőrzött szaporítóanyag használata, illetve a tavalyi évben már elkezdődött szemlecsoportoknak a szervezése és a működése. Ez a szemlecsoport végzi azt a feladatot, hogy az egyes szőlőterületeket leszemlézi, és a vizuális tüneteket mutató növényeket jelöli. Minden egyes új találat esetében, ami az eddigi fertőzött területen kívül történik, laboratórium által kell megerősíteni. Amikor a laboratórium megerősíti, hogy a vizsgált minta szőlőaranyszínű sárgaság betegséget tartalmaz, illetve kerül kimutatásra, ilyenkor nagyon szigorú növényegészségügyi szabály kerülnek kiadásra, növényegészségügyi zárlatot rendel el az illetékes kormányhivatal, el kell venni a fertőzött növényeket, és ezeket záros határidőn belül meg kell semmisíteni, valamint fokozott felderítést és a kabócát, mint vektor ellen kötelező a védekezés.
A betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen hogyan védekezhet egy szőlős gazda?
A Nébih honlapján elérhetőek azok a védekezési felhívások, amelyeket a vármegyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályai adtak ki. Ezekben meghatározásra kerülnek azok az időpontok, amelyek esetében az adott szőlőterületen el kell végezni az amerikai szőlőkabóca elleni védekezést. Ez azért tartottuk fontosnak, hogy azonos időben vagy közel azonos időben kerüljön elvégzésre a növényvédőszeres kezelés. Ehhez nagyon sok segítség elérhető a Nébihnek a honlapján. A lárvákat levélvizsgálattal, míg az imágókat sárga színcsapdákkal lehet előrejelezni. Ezek az előrejelzési adatok szintén elérhetőek a Nébih honlapján, tehát hogyha valaki nem ismeri az adott károsítót, akkor elég a Nébihnek a honlapját figyelnie, akár az imágók, lárvák egyedszámát vagy a kiadott védekezési felhívásokat, és így időzíteni tudja a növényvédőszeres kezelést a saját területén.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-kötőjelren.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.